Folytassuk a négy Mózes tanulmányozását. A Mózes 4. könyvének a 32. fejezete következik. Olvassuk el az egész fejezetet, egy témája van ennek.
Négy Mózes
32. 32. fejezet első versétől. Rúben és Gád fiainak igen sok jószága volt. Amikor látták, hogy Jázer és Gilead földje mennyire jószágtartásra való hely, akkor Gád és Rúben fiai oda mentek Mózeshez és Eleázár paphoz, meg a közösség vezető emberihez, és ezt mondták. Határod Dibon, Jázer, Nimra, Hesbon, Elálé, Szebán, Nébo és Beon az a föld, amelyet megvert az Úr Izrael közössége előtt, jószágtartásra való föld, szolgáidnak pedig van jószáguk. Ha jó indulattal vagy hozzánk, mondták, hadd kapják meg szolgáid ezt a földet örökségül, és ne vigyél át bennünket a Jordánon. Mózes ezt felelte Gád és Rúben fiainak. Ti itt akartok maradni, amikor testvéreitek harcba vonulnak? Miért akarjátok elvenni Izrael fiainak a bátorságát attól, hogy átkeljenek arra a földre, amelyet az Úr adott nekik. Atyáitok is így cselekedtek, amikor elküldtem őket Kádesbarnából, hogy megtekintsék az országot. Fölmentek az Eskol völgyig, és megnézték az országot, de elvették Izrael fiainak a bátorságát attól, hogy bemenjenek abba az országba, amelyet nekik adott az Úr. Ezért fellángott az Úr haragja azon a napon, és így esküdött meg, az Egyiptomból feljött férfiak 20 évestől fölfelé nem látják meg azt a földet, amelyet esküvel ígértem oda Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel nem követtek engem tökéletesen, kivéve Kálebet, a kenizi Jefunné fiát és Józsuét Nun fiát, mivel ők tökéletesen követték az Urat. Fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, hagyta őket bolyongani a pusztában 40 évig, míg ki nem pusztult az az egész nemzedék, amely olyat követett el, ami nem tetszett az Úrnak. És most ti, vétkes emberek fajzata, atyáitok nyomdokába léptek, hogy még növeljétek az Úr Izrael ellen föllángolt haragját. Ha elfordultok tőle, még tovább hagyja népét bolyongani a pusztában, és az egész népnek vesztét okozzátok. Ekkor közelebb léptek hozzá, és ezt mondták. Csak juhaklokat építünk itt a jószágnak, meg városokat a családunknak, de mi magunk hamarosan fölfegyverkezünk és megyünk Izrael fiai előtt, míg be nem visszük őket arra a területre. Csak a családunk lakik megerősített városokban az ország lakosai miatt. Nem térünk vissza házainkba, amíg meg nem kapja minden izraeli maga örökségét. Hiszen mi nem akarunk velük együtt örökséget kapni ott a Jordánon túl, mert már jutott nekünk örökség a Jordánon innen, keleten. Mózes így felelt nekik, ha így cselekeztek, ha fölfegyverkeztek a harcra és az Úr színe előtt, és át kell a Jordánon minden fegyveres ember az Úr színe előtt, amíg ő ki nem űzi ellenségeit maga elől, és ha akkor tértek vissza, amikor meghódol az a föld az Úr előtt, akkor ártatlanok lesztek az Úr és Izrael szemében, és örökségül kapjátok ezt a földet az Úrtól. De ha nem így cselekeztek, vétkeztek az Úr ellen. Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése. Építsetek városokat, családotoknak és aklokat, nyájaitoknak, de amit kimondtatok, azt tegyétek meg. Akkor ezt mondták Gád és Rúben fiai Mózesnek, úgy cselekszenek szolgáid, ahogyan te parancsolod, Úrunk. Családunk, asszonyaink, jószágunk és mindenféle állatunk ott marad Gilead városaiban. Szolgáid pedig mindjárt fegyveresen hadba vonulnak az Úr előtt, ahogyan te, Uram, kívánod. Mózes parancsot adott Eleázár papnak és Józsuénak, Nun fiának, meg az izraeli törzsek családfőinek, és ezt mondta nekik, ha Gád és Rúben fiai átkelnek veletek a Jordánon, mindjárt fölfegyverkezzel a harcra az Úr színe előtt, és ha majd meghódol az a föld előttetek, akkor adjátok neki Gilead földjét örökségül. Ha azonban nem kelnek át veletek fegyveresen, akkor köztetek kapjanak örökséget Kánaán földjén. Gád és Rúben fiai így válaszoltak, úgy cselekszünk, ahogyan az Úr meghagyta szolgáidnak. Mi átkelünk fegyveresen az Úr színe előtt, Kánaán földjére, de birtokunk legyen itt, a Jordánon innen. Mózes tehát Gád és Ruben fiainak, meg József fiainak, fiai közül Manassé törzse felének adta Szihonnak, az Emória királynak országát, és Ógnak, Básán királynak országát, azt a földet, a területén levő városokkal együtt, az országban mindenfelé levő városokkal. Ott építették föl Gád fiai Dibont, Atárótot és Aroért, Atrot, Sofánt, Jázért és Jogbohát. Bét Nimrát és Bét Haránt, ezeket az erős városokat és Juahlokat. Rúben fiai pedig fölépítették Hesbont, Elálét és Kirjetáimot, Nebót, Baálmeont, amelyeknek megváltoztatták a nevét, továbbá Szibmát. Így nevezték el azokat a városokat, amelyeket fölépítettek. Manassé fiának, Mákírnak a fiai pedig Gileádba vonultak, és elfoglalták azt. Kiűzték az ott lakó emóriakat. Mózes Manassé fiának, Mákírnak adta Gileádot, és az ott telepedett le. Manassé másik fia, Jáir fölvonult, és elfoglalta azoknak a sátorfalvait. Elnevezte azokat Jáir sátorfalvainak, Nóbá is fölvonult, elfoglalta Kénátot és falvait, és maga nevéről Nóbának nevezte el. Talán visszatérve pár gondolatra az előző fejezet, a múlt héten olvasott fejezethez, visszatérve azért, mert összefügg ezzel a fejezettel bizonyos mértékig abban, hogy mind a két részben olyan dolgot olvasunk, ami nem az Isten akaratából származó, a honfoglalás és Isten akaratának a beteljesítését követő fejezetek ezek. Mind a két fejezetben olyat olvasunk, ami nem kellett volna, hogy benne legyen, hogy így mondjam, a Bibliában, hogyha ezek az emberek nem így gondolkoznak, hanem azt akarják tenni, amit Isten mond. Az előző fejezetben ugye arról olvastunk, hogy a midianiták ellen harcolt Izrael egy olyan harcot, amely még nem volt része a honfoglalásnak, ezért nem is ugye Józsué, Mózes utóda vezette ezt a harcot, hanem a főpap, ugye a pap Fineás vezette, hiszen Istennek az ítéletét kellett végrehajtaniuk a csábító és bűnre vívő midianiták és moábitáknak az elvesztését adta ki parancsba ugyan Isten. És ha nem lett volna az a világgal való szövetségük, vagy a szomszédokkal való paráználkodásuk és a bűnnek ez a mélysége, amit ott olvastunk az előző fejezetekben, akkor nem lett volna ez a harc sem, akkor nem kellett volna nekik ezt az ítéletet végrehajtani, hiszen nem volt, ezek a népek tulajdonképpen nem voltak az Izrael földjén, amit Isten ígért nekik, ezeket a népeket nem is kellett volna érinteni tulajdonképpen, nem kellett volna harcolni ellenük. És ugye ezek a népek, ugye ezek a csellel azt akarták elérni, hogy elszakítsák Izraelt Istentől azzal, hogy ugye paráznaságra csábították és bálványimádásra is Izrael fiait. És ez ugye ma is ugyanígy van, hogy a csábítás, ugye a kívánság az mindig el akarja szakítani Isten népét. Az Úr Jézustól, Isten útjának a követésétől, arról, attól az úttól, amit Isten mutat nekünk. Ez ma is ugyanígy működik, mint akkor volt, hogy a sátánnak az az egyik eszköze, hogy ha már nem is lehet egy ember az övé, mert az Úr Jézus élet valaki, de legalább ne tudja Isten használni ezt az életet. Ne szolgáljon neki, hanem éljen úgy, mint amikor még nem is ismerte az Úr Jézus, menjen vissza a világba, menjen vissza a bűnbe, éljen abba az életformába, amiben élt, csak esetleg szalonképesebben, de maga az élet vitele ne változzon meg. És ez a világgal való szövetség ugye mindig olyan harcokat és nehézségeket okoz nekünk is, mint amit itt is olvasunk. Amire nem lenne szükség, ha az ember nem kötne barátságokat a világgal, nem kötne olyan, nem menne olyan irányokba el, mint itt, amilyen irányba elment Izrael népe ebben a kísértésben elbukva, amit ez a nép, ezek az asszonyok és maga a bálványimádás jelentette számukra. És ezért kellett nekik ezt a harcot megvívni, és jó lenne nekünk ebből, amiről múlt héten beszéltünk, tanulnunk ebből a példából, hogy minél több mindenben engedünk a kísértőnek, vagy engedünk annak a világnak, amiben élünk, a kívánság oldaláról nézve, és a bálványimádás pedig azt jelenti, hogy elfordul az ember Istentől, és a világnak a célkitűzései, a világ céljai lesznek céllá az életében, az életünkben. Ezek mindig olyan élethelyzetekhez vezetnek bennünket, amik nagyon nehéz és nagyon kemény harcokhoz vezetnek, és olyan élethelyzetekhez, amiben nem kéne belekerülnünk, hogyha ragaszkodnánk az Úr Jézushoz, ha ott lenne az életünkben a határozott irány, hogy mi azt akarjuk tenni, amit Isten mond, és őt akarjuk imádni, nem akarunk tőle elfordulni. Azért mondtam ezeket az előző részek kapcsolatban, mert alapvetően ebben a fejezetben is egy olyan helyzet adódik, egy olyan helyzetről olvastunk, ami Ruben és Gád fiainak a kérését tartalmazza, a gondolatát tartalmazza azzal kapcsolatban, hogy hol telepedjenek le azokkal az állatokkal, ami ők volt, ahogy itt olvastuk az első versben, hogy nagyon sok jószáguk volt, sok állatuk volt, szükségük volt valamilyen fajta olyan területre, ahol ezeket az állatokat tarthatják. És mi sem kézenfekvőbb, amit itt olvasunk, hogy ha látnak egy jó termővidéket, egy olyan vidéket, ami nagyon jó, megfelel erre az állattartásra, akkor természetesen miért mennénk tovább? Miért kéne nekünk innen elmenni, mondják, amikor ez láthatóan pont arra való, amire mi szeretnénk használni, pont alkalmas arra, pont a mi igényeinknek megfelel. Nem tudjuk, hogy a másik oldalon, a Jordánon túl is ilyen jó területek vannak-e. Ugyan Isten megmondta, hogy az tejjel, mézzel folyó föld, és biztosít mindent azon a földön nekik. De ezek a törzsök, és nyilván az egész, ezek a törzsek, ez a két nagy család úgy gondolta, hogy nekik ez így pont jó lesz, és mindent megtettek azért, hogy ezt a célt elérjék. Jó volt ez így? Helyes volt az ő számukra, vagy az ő oldalukra ez az egész kérdés fölvetés? Ugye magában a kérdésben benne van a válasz, hogy nagyon rosszul tették. Azt, hogy ne kelljen átkelniük a Jordánon, hanem maradhassanak Jázer és Gilead földjén, ahogy olvastuk, mert ez jó állattartó hely, ugye a Jordánnak a keleti oldalán. Ugye itt a térképen jól látszik egyébként ezen, vagy hát nem is annyira jól látszik, de mert ez nem az a térkép, ami a 12 törzs elhelyezkedését mutatja, mert ugye ez, de mégis a Holtenger és a Jordán folyótól ugye jobbra levő részről van szó. És ugye ezen nincsenek ezek a városok, amiket olvastunk rajta ezen a térképen, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy magában az egész kérdés fölvetésben benne volt az, hogy ők nem vették figyelembe azt, hogy Isten mit akar. Ugye eleve ez a kérdés, hogy Isten szerinti kérés volt az ő részükről? Ugye erre egyértelműen nem a válasz. Azt lehet mondani, hogy ők úgy döntöttek, amit láttak, a földi, a szemeikkel látható, a földi logikájuk alapján döntöttek, nem az Isten vezetése alapján, nem az, amit Isten mondott nekik, nem azt akarták megtenni, ezzel egyáltalán nem foglalkoztak. Azt látták, hogy ez jó, és a továbbiakban bármilyen gondolatot, ugye Mózes elmondta, hogy az Istennek való engedetlenség, vagy az, amit mond Isten, és annak a figyelemben kívül hagyása. mihez vezet, mihez vezette az elődeiket, a saját szüleiket. Hiába mondja el ezeknek, ugye ők nagyon rafináltan, nagyon taktikusan, lehet mondani, hogy jól átgondolva, hogy mi az, amit elfogadhat Mózes, mi az, amire azt mondhatja, hogy így elfogadom és maradhatnak ezen az oldalán, letelepedhetnek, azzal, hogy ők megígérték, hogy fölfegyverkeznek, segítenek a honfoglalásban, átmennek majd a másik oldalra, ugye a Jordán túloldalára, és végig ott lesznek addig, egészen addig, amíg a honfoglalás meg nem történik. Ugye ez volt az a gondolat, ami aztán meglágyította ugye Mózes szívét, de attól még nem lett helyes az út, attól még nem lett helyes ez az ötlet, attól még nem lett jó ez a gondolat. Attól még nem lett Istentől ez a vezetés, hogy ők maradjanak itt. És ez nagyon fontos mondani valója a Bibliának, és ennek a résznek, és ebből a részből is ebből még nem derül ki egyértelműen, de később tudjuk a Bibliai több részeiből, hogy mennyire nem volt ez jó döntés az ő részükről, hogy ezt választották, hogy ők nem mentek be az ígéretföldre. Lehet mondani persze azt is, hogy mennyivel több hely maradt a többi törzsnek a másik oldalon, hogyha ezek itt maradtak két és fél viszonylag nagy törzs, ugye Ruben törzse és Gád törzse, nagy törzsek voltak létszámilag is. Tehát mennyivel több hely maradt ugye a többieknek a másik oldalon, lehet mondani, hogy tulajdonképpen még rendesek is voltak a többiekkel szemben, de ha meg onnan nézzük, hogy ők nem gondoltak arra, hogy ha nekik ilyen jó ez a föld, akkor lehet, hogy másnak is ilyen jó lenne, másik törzsnek is ilyen jó lenne esetleg ez a föld, nem csak nekik, a többieknek is voltak nyilván állataik, és az egész kérdés föltevésben benne van az, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy mit akar Isten, hogy mit mondott Isten. Ugye majd látni fogjuk, majd olvasunk egy részt talva kapcsolatban, amikor befejezik a honfoglalás egy pár verset, és visszatérnek az ő általuk elkért földekre, hogy ez milyen feszültséget okoz. De az egész kérdés fölvetésben látjuk azt, hogy sehol nem szerepel az, hogy az Isten szavára hallgatnának arra, hogy amit Isten ad nekik, az legyen az övé. Elégedjenek meg azzal, és higgyék el azt, hogy Isten ott is fogja majd biztosítani nekik azt, amire szüksége van nekik és az állataiknak. És talán ez nagyon mai gondolat, és nagyon így van ma is, hogyha, amit látunk, hogyha az ő szívükben ott lett volna az Isten felé az alázat, akkor eszükbe sem jutott volna ez a kérdés föltevés. Eszükbe sem jutott volna ilyen kérés, hogy maradjanak ezen az oldalon. És ez ma is így van, hogyha valamiről tudjuk, hogy mi az Isten akarata, de figyelmen kívül hagyjuk, attól még az, amit csinálunk, nem lesz helyes. Attól még az nem válik helyessé, hogy mi figyelmen kívül adjuk, és megmagyarázzuk, hogy jó az, amit mi csinálunk. Nincs benne semmi bűn, nincs benne semmi rossz. Attól még az nem Isten szerint való. Ha Isten mást mondott, attól még ellenkező úton megyünk, vagy egész más csinálunk, attól az még nem válik Isten által áldottá, vagy úgy mondom, hogy Isten vezetésévé. És pontosan így olvastuk előzőleg is ezt Bálám történetében, ott is ugyanez volt a helyzet. Ugye Isten egyértelműen megmondta, hogy mit akar, megmondta, hogy ne menj el, nem kell elmenned, mert nem átkozhatod meg Izraelt, ne menj el. De Bálám addig ugye kérdezte újra és újra Istent, pedig világosan megmondta, hogy ne menj el, amíg azt mondta Isten, jó, akkor menj, és akkor azt mondom, amit én mondok. És aztán tudjuk a történetben, hogy tényleg ez történt, hogy Isten megáldotta Bálámon keresztül Izraelt. De ott volt abban az egész helyzetben, hogy attól még ez az út nem lett Isten által jóvágyott úttá Bálám számára, mert ő annyiszor kérte, vagy el akart menni, vagy el is ment aztán. És ugye nekünk is ezt nagyon fontos figyelembe venni, hogy ha valamiben egyértelműen tudjuk Isten akaratát, Isten utasítását a Bibliából, hogy mit mond nekünk, és ennek ellenére döntünk valamit, ennek ellenére másként csinálunk valamit, akkor annak mindig meg lesznek a negatív következményei. annak mindig meg lesz a gyümölcse. Erről tanít a Biblia új szövetségben is mindenhol az ige, hogy meg lesz annak a következménye. Nem terem jó gyümölcsöt a rossz fa, mondja így az ige, mondjuk ez nem teljesen ide jó ez az ige, mert nem a fa rossz, hanem az az út, amin megyünk, igazából a hívő embernek a döntése az, hogy nem azt teszi, amit Isten mond, hanem más irányba megy, mint ez a két törzs, ahogy tette. Vagyis hát két és fél tulajdonképpen, mert Manassé fél törzse is ott marad, ahogy olvastuk itt a fejezetben. Tehát ez nagyon fontos nekünk megérteni és elhatározni magunkban, amikor egy-egy dologban látjuk azt, tudjuk azt, hogy mi Isten akarata, de talán mi mást akarunk, vagy más lenne a logikus a világi dolgok szempontjából, a földi célok szempontjából, mint ami itt is láttuk. Nagyon logikus volt teljesen, amit mondtak ezek. Jól felépített magyarázat volt mögötte, mindent meggondoltak, mindent megterveztek, minden jó volt. Fölépítenek városokat, meg is csinálták aklokat az állatoknak, hogy ne pusztíts el az ellenség. Minden meg volt tervezve, minden jó volt, de attól még ez nem lett az Isten útja. Emberileg nézve minden megfelelő volt, minden lehetett volna Isten szerint való is, de nem az volt. És ez az én számomra nagyon hangsúlyos volt ebben ez a központi gondolata ennek a fejezetnek, hogy amikor így élünk, így döntünk, ilyen utakra megyünk, akkor mindig jönnek majd azok a nehézségek, mindig jönnek azok a negatív következmények, amik jöttek ennek a két és fél törzsnek az életében is. Annak ellenére, hogy tényleg a honfoglalásban részt vettek, és ezzel teljesítették azt, amit Mózesnek ígértek, és Mózes ilyen értelemben de meglágyult a szíve feléjük ebben, és azt mondta nekik, hogy tegyétek azt, hogyha megteszitek, amit megírtetek a honfoglalással kapcsolatban. Ebben látjuk Mózesnek azt a helyzetét, ami akkor érti meg az ember ezt valószínűleg, ha egy szolgálatnak a végéhez ér, amiben azt látjuk, hogy a felelősség a következő időszakért már nem az övé. Ugye Mózes tudta, hogy véget ér az ő élete itt, ő nem mehet be a Kánaán földjére, nem ő fogja végvinni a harcot és a népet, felelősséget érzett abban nyilván, hogy a harcosok legyenek ott, de nem tudta ennek a terhét, ennek a harcát fölvállalni ezekkel a törzsekkel szemben, azon túl, hogy elmondta azt, amit világosan elmond, hogy az Istennel való szembefordulás az, amikor valaki engedetlen Istennek. Amikor megmond Isten világosan valamit, hogy melyik a terület az, ahol az ő, ahol Isten, amit nekik adott, amit nekik ígért, ami az ő országuk lehet, ami valóban a Kánaán földje, és azon kívül akarnak elfoglalni területeket, nem volt ebben már ő, nem látunk ebben, hogy erős, tehát nem harcol tovább ebben, hanem azt mondja nekik, hogyha az a része, ami a fegyveres harcot illeti, a többi törzs segítését illeti meg lesz, akkor maradjanak itt. És ebben az egész kérdéskörben azt is látjuk, hogy újra visszatérve arra a gondolatra, hogy ezek a Ruben és Gád vezetői nem voltak hajlandók végig gondolni, hogy mind mentek át az ő szüleik a 40 éves pusztai vándorlás során, akik elhullottak a pusztába. Nem voltak hajlandók végig gondolni, hogy az ő döntésüknek is lehet ugyanilyen következménye, lehet, hogy nem a saját életükben, hanem lehet majd a következő generáció, vagy többedik generáció az ő leszármazottaik életében ugyanilyen következménye lehet majd, hogy nem tudja őket Isten, nem védi őket Isten, hiszen nem azon a területen élnek, ami az ígéret földje volt. Tehát azt látjuk, hogy akár világi, akár anyagi szempontok, hogyha befolyásolnak bennünket, előtérbe helyezzük ezeket, akkor rossz döntésekhez vezetnek bennünket, ha nem az Úr Jézusnak a szava, vagy az ige, vagy az a mennyei országnak a figyelembevétele, tehát nem a mennyeiek figyelembevétele, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy keressétek először a mennyeieket, azt, ami nem a földi, és a többi majd a földi dolgok megadatnak nektek. Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és a többi mind megadatik nekünk. Ha nem ez a hozzáállásunk, hanem megfordul a szemléletünk, az anyagi szemlélet, a földi, és ugye nyilván minél fiatalabb az ember, annál inkább megvan ennek a veszélye. Mert ahogy idősödik az ember, egyre több mindent elvesz eleve Isten tőlünk, és megváltozik a földhez való kötődésünknek ugye a jellege. Persze nyilván meg lehet akkor is, de fiatalon, vagy fiatalabb korban, amikor az embernek ugye egész más az egész földi élethez való hozzáállása, mint időskorban, akkor van ennek meg a legnagyobb veszélye, mint ezek is fiatal emberek voltak, hiszen az ő elődeik meghaltak, ugye a pusztában az őseik, akik elhullottak. Fiatal emberek voltak, vagy viszonylag fiatalok voltak, és életerősek, és azt gondolták, hogy ez a legfontosabb a földi dolgoknak a szemlélete. Megfordult náluk, nem az Istent kérdezték, hanem a világi irány, a földi látásmód lett a döntéshozásukban a meghatározó. És ez nagyon, azt mondom, a mai gondolat nagyon veszélyezteti a mai élő embereket, híve embereket is, hogy ne a világ kínálata vezessen, vagy az akarja befolyásolni a döntéseket elsősorban, tehát ne az legyen az első, amit figyelembe veszünk, amiből a döntéseinket hozzuk, hanem az, amit az Isten országa tanít bennünket, vagy Isten igéje tanít bennünket. És itt előkerül az, amiről úgy beszél az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Hogy nem lehetünk két szívűek. Ne legyen az ember két szívű. Ugye ezt olvassuk a Máté 6-ban, ugye a hegyi beszédben, hogy nem lehet egyszerre Istennek és a mammonnak is szolgálni. Vagy ugyanez a gondolat ismétlődik meg, hogy az 1 Timóteus 6-ban, 6-10-ben, amikor olvassunk arról, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát amikor az anyagiak kerülnek ugye a középpontjába az ember gondolkozásának, az ember egész döntéshozási mechanizmusának, mindig az az elsődleges, az a legfontosabb. És ugye ebben az is fontos, hogy ne akarjuk magunkat becsapni. A kétszívűség ott van jelentősége, hogy mi az Istennek is megadjuk azért, mondják ők, mert majd megyünk harcolni, az Istennek is megadjuk azt, amit ő elvár tőlünk, de azért, amit mi kitaláltunk, az megvalósítjuk előbb. Előbb fölépítjük a városokat, biztonságba helyezzük a nyájainkat, és aztán megyünk, megcsináljuk azt, amit Istennek vállaltunk, aztán visszajövünk ide és élünk megint magunknak, amit itt kitaláltunk. Ezt ugyanígy ma is lehet mondani, a mai analógiája ugyanígy megvan ennek, hogy megtesszük azt, amit úgy gondolunk, hogy Isten elvár tőlünk, de azért elsődlegesen az első irányoltság az életünknek inkább a világi célok megvalósítása. Reméljük, hogy nem így van. Ezt ugye mindenkinek magának kell tudni, magának kell eldönteni, magá látja az életét nyilván, és nekünk, mindegyiknek magunk egyesével állunk oda Isten elé felelősséggel, tehát ebben mindegyikünk magunk a felelős. Új szövetségi példát is olvasunk erről, ami ugyanilyen jellegű, hogy a hívő emberek közül volt, aki olyan helyzetbe került, hogy egy darabig szolgált Istennek, mint hívő ember, aztán egy egész más irányt váltott az élete. Ugye, ha Démás nevét említem, akkor mindjárt mindenki tudja, hogy miről van szó, vagy kire gondolok. Ugye Démásról több helyen olvasunk a Bibliában. Az elmarasztaló mondatokat ezt a 2 Timóteus 4.10-ben olvassuk. 2 Timóteus 4.10-ben olvassuk. Amit jól ismerünk, talán sokszor halljuk ezt a mondatot. Ugye Pál mondja Timóteusnak, hogy igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démás elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Ugye ez a kis rövid mondat végül is ugyanazt az egész mondani valót tartalmazza, amit itt az Ószövetségben is olvastunk, hogy az, aki megismerte Isten kegyelmét, az az ember, ez a Démás, ez visszamegy a világba, visszamegy ugye itt arra azt olvassuk, hogy a világhoz ragaszkodott, de olvasnánk a Csia fordítást, egy kicsit érthetőbben fordítja az igét, hogy e világkorszakhoz ragaszkodott, a világkorszaknak a, ugye itt a kívánságrendszere, vagy a szellemisége az, amit mond itt az ige tulajdonképpen, hogy az, ahhoz ragaszkodott, inkább, mint az Úr Jézushoz. Pedig, ugye előtte erről a Démásról nagyon pozitív dolgokat olvasunk, a Kolossé, például a Kolossé 4.14-ben említi Pál apostol ezt a testvért úgy, hogy azt mondja, köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démás. Ugye itt a köszöntésben, mint Pál munkatársa van ott, vagy a Filemon 1.24-ben is, ott is egy pozitív jelzőt olvasunk róla, ott pedig azt olvassuk, Márk köszöntés van itt is, Márk, Arisztarkus, Démás és Lukács az én munkatársaim. Tehát ugye munkatársként dolgozott és ment Pál apostol ez a Démás, de azért, mert vonzotta őt az a világ, ami körülvette őt, körülvette őket, ezért elhagyta Pál apostol, elhagyta azt a szolgálatot, amiben volt addig Pál apostollal, mert ugye nem azért, mert mondjuk más szolgálatba ment, vagy az Úr Jézus egy más útra vezette, hanem egyértelmű azt írja az ige, hogy elment e világhoz, e világkorszakhoz ragaszkodva. És ez a veszély, azt gondolom, hogy ma is megvan ugyanígy, a mai kor ugyanígy vonzza az embert, főleg nyilván a fiatal embereket, fiatal generációt arra, hogy ne az Úr Jézusnak szolgáljanak, ne az Úr Jézusnak szolgáljunk, hanem menjünk vissza abba a világba, amiből minket kiszabadított, kimentett az Úr Jézus. És ugyan Mózes nem ért egyet ezzel, el is mondja nekik ugye ezt, amit az előbb is mondtam, atyáik engedetlenségének, a hitetlenségének a következményét, de hogy nem mehettek be Kánaánba, de ez gyenge volt arra nézve, hogy egyáltalán meg se hallották, mint hogyha nem is mondott volna semmit Mózes. Ahogy olvastuk, még a helyzet is nagyon szemünk elé tárulhat, hogy szemléletes a dolog, mert amikor Mózes beszél hozzájuk, akkor azt olvassuk utána, hogy ők, ezek az emberek, akik a vezetők voltak, közelebb mentek Mózeshez, és még jobban elkezdték magyarázni neki azt az elképzelést, amit ők kitaláltak. Mint hogyha ugye az elment volna a fülük mellett az, amit Mózes mondott nekik. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor így vagyunk mi is. Amikor van valamiről egy meggyőződésünk, egy elképzelésünk, egy döntésünk, hogy mit fogunk csinálni, mit akarunk csinálni, akkor beszélhetnek nekünk, mondhatják nekünk bárki azt, hogy hidd el, hogy nem helyes az, amin gondolkozol, nem. És sokszor van ilyen állapotban az ember is. Ez is egy nagyon komoly figyelmeztetés itt ebben az ószövetségi szakaszban, hogy ne legyünk milyenek, akinek nem lehet elmondani azokat a példákat, ami azért mondja Mózes, hogy értsétek meg, hogyha szembefordultok Istennel, akkor az a döntés az akár az egész népnek a vereségéhez is vezethet. Tehát nem csak az ő életüket rontja el, hanem egész Izraelre kihatása lehet. És ezen sem ugye, gondolkoznak el, vagy nem mondják azt, hogy mi is így gondoljuk, vagy kérdezzük meg az Urat, kérdezzük meg Isten, mit mond, hanem semmilyen jellegű dolog nincs, hanem mennek azon, amit elhatároztak, mennek nagyon határozottan. Persze lehet mondani, hogy hát milyen pozitív, hogy megépítik a városaikat, hogy gondolnak a családjaikra, gondolnak az egész jövőjükre, de mint hívő emberek tudjuk jól, hogy ez mellébeszél, és ez teljesen más, amikor valaki az Isten útját keresi, vagy amikor eldöntött valamit, hogy ő azt teszi, amit Isten persze nem erősített meg, vagy nem mondott, és abban megpróbál mindent a legjobban csinálni. Abban megpróbál mindent úgy csinálni, ahogy szabályos, ahogy jó, bár itt is ugye látjuk annak a veszélyét, hogy ha ők elmennek a fegyveresek, és hiába kerítik körül a várost, ott hagyják védtelenül a családjaikat, az állataikat, azért mégiscsak veszélynek vannak kitéve, és előtte ők legyőztek népeket ott, és nyilvánvaló várható az, hogy a védtelenül maradtakat esetleg majd megtámadják, vagy nem lesz védelme ezeknek a városoknak. Mint ahogy aztán később, nem is ebben a közvetlen időszakban, később lett. És milyen probléma lett azokból, hogy ebből, hogy igazából ott maradtak az ígéret földjén kívül ezek a törzsek. Két dolgot olvasunk, ami egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy egyáltalán nem Isten akarata volt ez, és nem volt helyes. Az első dolog, amit mindjárt a Józsué 22-ben olvasunk, ha majd a Józsué könyvet is tanulmányozunk, nyilván el fogunk odáig jutni. Józsué 22-ben olvassuk azt, amikor befejezik a honfoglalás, és betartva ígéretüket ezek a törzsek harcoltak, és megtörténik mindaz, amiről Isten ígérete szólt, hogy megkapja mindenki, minden törzs a maga területét, mindenki helyezkedik, és eltávozott, ugye itt olvassuk például a 9. versben, akkor megfordultak és eltávoztak Ruben fejé, Gád fejé és Manassé törzsének fele Izrael fiaitól, a Kánaán földjén levő Sílóból, elmentek Gilád földjére, tehát elmentek arra a földre, amit maguknak kértek. Arra a földre, amelyet birtokba vettek az Úrnak Mózes által adott parancsa szerint. És itt olvasunk ilyen mondatot, amikor Gelilódba értek, amely Kánaán földjén a Jordán mellett van, oltárt építettek ott, a Jordán mellett Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzs fele, egy feltűnően nagy oltárt. És ez az oltár, ez egy nagyon komoly feszültséget okozott a többi törzs felé. Azt olvassuk tovább, Izrael fiai azonban meghallották, hogy oltárt építettek, Rúben fejé, Gád fejé és Manassé törzs fele Kánaán földjének a szélén, a Jordán mellett, Gelilótnál az izraeli oldalon. Amikor ezt Izrael fiai meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége Sílóban, hogy hadat indítsanak ellenük. Ugye egy nagyon érdekes helyzet, hogy előtte együtt harcoltak a honfoglalásban, együtt foglalták el a földet, ugye azt látjuk, hogy minthogyha ugye testvér-testvérrel harcolva milyen jóban vannak, de amikor elválnak és visszamennek ezek a törzsek ugye a másik oldalra, akár előtte egy olyan oltárt építenek, ami azt jelzi a többieknek, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Hogy minthogyha ellenségé váltak volna, minthogyha ellenfelekké váltak volna, mert ezek máshol akarják az Istent imádni, mint ahol az Isten sátra van. És ugye eleve benne volt ebben, hogy ők a Jordánon túl akarnak élni, akkor nem tudnak elmenni az áldozatokhoz abba a sátorhoz, amit Isten megmondott, hogy hogyan ünnepeljék, hogyan jelenjen meg ott Izraelnek minden törzse, minden családja, hogyan jelenjen meg az Úr előtt. Egyik oldalról, a másik oldalról ez a két és fél törzs pedig azért állít oltárt, mert fél attól, hogy ha átkerül oda, akkor ő nekik nem lesz az Isten az Istenek. És aztán persze nem olvasom végig az egész fejezetet, az a jó, hogy összehívnak egy tanácskozást, megbeszélik ezt az egész helyzetet, és nem lesz ebből testvérháború, de azért mégis egy nagyon szomorú helyzet, egy nagyon feszültséggel teli helyzet, amit fellép emiatt, az oltárépítés miatt. Itt végül is aztán megállapítják, hogy nem kellett hadat indítani, hanem békességbe válnak el egymástól, de attól függetlenül maga ez a helyzet, ez egy nagyon komoly feszültséget okozott a két rész között, ugye a két és fél törzs és a maradék ugye 9,5 törzs között, hogy majdnem testvérháború lett. Aztán utalás van arra, hogy milyen következménye volt annak, hogy ők külön voltak, hogy ezek a törzsek voltak az elsők, akiket tulajdonképpen leigáztak más népek, a szíriaiak. Az egy királyok 22-ben, amikor arról olvasunk, hogy már vissza akarja foglalni ugye az egyik király Rámót Gileádot, ugye szó van erről, ismerjük jól ezt a történetet. Egy királyok 22-ben. Ez az utalás maga arra, hogy már szíriai kézben volt ez a terület, ahol ez a két és fél törzs lakott. Ugye ezt olvassuk az egy királyok 22, épp a kettő királyokat kerestem ki. Első három versében. Hogy azt mondja Akháb király a sógorának, három esztendeig nyugton maradtak, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendő, amikor Józsafát, Júda király elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya szolgáihoz: jól tudjátok, hogy Rámót Gilead a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától, vagy ugye Szíria királyától. Józsefáttól pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem a harcba. Tehát ez az utalás mutatja azt, hogy ebben az időben már, amikor ugye ez a helyzet, hogy eleve már ketté szakadt még jobban ugye a nép, hiszen a tíz törzs és Júda külön királyságot alkotott, hogy akkor szó van arról, hogy visszafoglalják azt a területet, amire azt mondja itt Akháb, hogy az övéké volt, de már nem az övéké. Ugye ez azt jelenti, hogy azok a törzsek eltűntek gyakorlatilag a többi nép között, mint nép, mint önálló törzsek megszűntek létezni, mert elfoglalta őket az a szíriai király, aki tulajdonképpen azt a környéket állandóan, ugye most nem nézzük a térképet, de a térképet megnéznénk, és az Ószövetséget, ahogy olvassuk, látjuk, hogy mindig Izrael széleiből mindig igyekeztek a filiszteusok is, a szíriaiak is, tehát az arám, és mindig igyekeztek minél több területet és szakaszt vagy területrészt elcsatolni, vagy elfoglalni, és állandó harcban voltak a környező országokkal Izrael népe. És ez a két törzs, aki védtelen volt abban a szempontból, hogy túl a Jordán másik oldalán volt, ezért nem tudták, nem is tudhatták, mert nem is védhették meg magukat az ellen, hogy az országba területük, és ezáltal az a nép, akik ott laknak, azok megmaradjanak Izrael népének, Isten népének. Tehát az utódaik determináltan beleolvadtak, asszimilálódtak a többi népbe. Determinálódott az, hogy nem tudják megtartani az Izrael népével való közösséget azzal, hogy kikerültek a területi Isten ígérete által adott területről kikerültek, hogy nem oda mentek. Nem is kikerültek, mert oda sem mentek igazából, tehát nem mentek oda. Ezzel azt akarom mondani, és az a tényleg ennek az egész gondolatmenete, hogy tapasztalhattuk itt is, meg a saját életünkben, az Ószövetségben is, hogy azok az utak, amik látszólag nagyon jónak látszanak, emberileg vonzóak, nagy nyereséggel kecsegtetnek, nagyon jók földi értelemben, azok lehetnek nagyon rossz utak, lehetnek olyan utak, amik, sőt, legtöbbször azok, mert pont Isten nem ezt ígéri nekünk. Isten országában nem az elsődleges, hogy a földi gazdagságot, a földi vagyont, hatalmat, stb. Ígéri nekünk Isten, hanem egész más. Nekünk azt ígéri, hogy mindenben megadja azt, amire szükségünk van, a szükségeinket Isten megadja, de nem az a cél, ami a világnak. Ha mi együtt futunk a világgal a céljai elérésében, akkor megláthatjuk, hogy ugyanaz lesz, ami itt volt, hogy akár mi, akár az utódaink azt se tudják, hogy ki az Izrael istene, ahogy itt az ószövetségi gondolkozásban mondhatjuk, hogy ki az Úr Jézus, hogy ki nekünk az Úr Jézus. Meg lehet maradni vallásosnak, meg lehet maradni sok mindennek ebben a világban ma is, és látunk ilyen nagy dinasztiákat és családokat, ahol lehet, hogy valamikor Isten igéjét komolyan vették, de aztán az az életforma, amiben első fontosabb volt a világ, fontosabb volt az a kettősségnek az életében a két úrnak szolgálás, hogy a következő generációk teljesen elfordultak az Istentől, és milyen nagy tanulság ez a számunkra, hogy lehet ez tanulság, hogy ne így legyen nálunk természetesen, hogy nálunk ne így legyen, hanem tanuljunk az ő példájukból, hiszen ezt olvassuk, hogy azért iratott meg a mi számunkra, hogy mi tanuljunk belőle, a mi tanulságunkra iratott meg az Ószövetség, ahogy a Róma 15.4-ben olvassuk, hogy felkészített legyen az Isten embere. Hogy felkészüljünk arra, hogy mi ugyanilyen helyzetekbe kerülünk. Hogy minket ugyanígy csábít az a világ, amiben élünk, különböző dolgokban. Hogy mi ne felejtsük el azt, hogy nekünk az sokkal fontosabb, hogy mit mond Isten, hogy mit akar Isten, hogy mire vezet, hogyan vezet bennünket, és nagyon hálások lehetünk Istennek azért, hogy kezünkbe adta az Új Szövetséget és az egész Bibliát, hogy vezetni akar bennünket. Ezeknek az embereknek sokkal nehezebb dolguk volt, hiszen őnekik ugyan volt egy vezetőjük, vagy Mózes és aztán Józsué, de nem volt kezükben egy olyan Biblia, mint amit mi olvashatunk mindegyikünk személyesen, és az Új Szövetség pedig tele van Istennek azzal a tanításával, ami a kegyelem korszakára vonatkozik, a mi élet szakaszunkra vonatkozik, ami óriási dolog, hogy amit olvasunk a Péter levelében, az igével kapcsolatban, befejezésül elolvasom azt a jól ismert néhány igeverset, ami tényleg annyira az igét, mint Isten szavát előtérbe helyezem számunkra, és azt mondja, hogy az olyan, mint a világító szövétnek, mint egy lámpás. Azt olvassuk a 2 Péter 1-ben, vannak a fejezet vége felé ezek a mondatok. Amikor arról beszél Péter, hogy ők szemtanúi voltak a megdicsérés hegyén annak, ami ott történt, azt mondja itt a 17. vers az ige, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, mármint Jézus, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatokból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Amit itt mondta, hogy az egy nagyon nagy bizonyíték, hogy ők ott lehettek a megdicsős hegyén, az ő számukra arra nézve, hogy amit Isten leíratott, azok a szavak, azok a mondatok Isten szavai, és azok világítanak a mi számunkra, mint egy lámpás. Hogy úgy lehet előttünk a Biblia, olyan lehet előttünk, mint egy sötétben egy olyan lámpás, amivel ugye látjuk, hogy hova kell lépni, hogy merre kell menni. Ugye milyen rossz egy teljesen sötét helyen menni úgy, hogy semmit nem lát az ember. Én régebben többször mentem le Cákra vonattal, és mentem ki úgy, hogy a Szabóhegyig ment egy busz, de fölmentem, és a Szabóhegytől kisétáltam vagy 3-4 kilométer onnan még a ház. És az elején, közvetlenül a Szabóhegy után egy nagyon sötét kis erdőn kell átmenni. Ugyan vezet egy elég széles, rendes, ilyen kocsi útszerű, ilyen köves út vezet át rajta, de olyan sötét van az erdőben, hogy elindultam az út elején, és általában egy 20 méter múlva ben voltam a sötét fák között. Éppen azt se tudtam, melyik, mikor így tettem a kezem előtt, érjem a vakok, hogy mikor megyek neki egy fának, mert abszolút semmit nem lehetett látni, olyan annyira sűrű sötét az erdő, hogy tudtam, hogy úgy nagyjából mindig erre kell mennem, így előre, de az, hogy most a szélén meg az útnak, vagy az úton, vagy az erdőbe, azt sose tudtam. És nagyon kellemetlen volt, egy olyan 500 méteres szakasz az egyébként, utána aztán úgy kijön az ember ebből az erdő részből, de nagyon rossz élményem voltak ezzel kapcsolatban, hogy nem is az, hogy az ember, nem is a maga a félelem, mert az is benne van az ember, hogy az, mikor éppen milyen állat jön az embernek, aki azt se tudja. Bár ugye, olyan nagy állatok azért a kőszegi egységben nincsenek, ugye lehet, hogy én voltam a legnagyobb, de minden esetre azért az, hogy teljesen sőt, nem lát az ember semmi, milyen rossz. És ez ugyanígy van szellemi értelemben, hogy amikor megy az ember vakon, dönt az alapján, amit a többiek sugallnak, mondanak, látnak, amit a szemünkkel látunk, és mennyivel hatalmasabb dolog, amikor ugye Isten igéje bevilágítja ezeket a dolgokat, a szívünket bevilágítja, a gondolkozásunkat, a fejünkbe bevilágít, hogy rosszul gondolkodsz arról, amiről gondolkodsz. Milyen jó ez, hogy kezünkbe lehet az ige, hogy Isten igéje akar nekünk világítani, hogy ne járjunk a sötétségbe. és halljuk meg azoknak a figyelmeztetését. Részben, amit az ige figyelmeztet bennünket egy-egy döntésnél, egy-egy rossz irányú döntésnél. Másrészt azért vagyunk egymásnak testvérek is, hogy ebben is tudjunk egymásnak segíteni, hogyha valaki rossz úton jár, vagy olyan útra megy, amiről egyértelműen látszik, hogy nem az Isten útja, akkor abban segíteni, hogy megértse, hogy rossz úton jár. Persze, hogy a döntés mindenkinek magáé, nem lehet a másik helyet dönteni, de mégis, amennyit lehet ebben segíteni, azt megtehetjük és tegyük is meg. Nekünk az a dolgunk, hogy az igazi áldás azon van a mi életünkben is, hogyha Istennek engedelmeskedve döntünk, éljük az életünket, és nem úgy, ahogy ez a két törzs tette.